Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsére, dicsőség most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai reggelért. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, és hálásak vagyunk azért, hogy ezen a mai reggelen is szeretnél hozzánk szólni. Urunk, kérünk azért, hogy te légy az, aki most lecsendesítél a mi szívünket. Te légy az, aki most készét teszel bennünket arra, hogy a te szavadat meghalljuk, megértsük, elfogadjuk és befogadjuk. Urunk, kérünk, hogy taníts bennünket. Hadd, hogy te légy ezen a mai alkalmon is a középpontban. És valóban olyan jó, hogy mi tudhatjuk azt, ami talán keresztelő János számára kérdés volt, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Köszönjük, hogy mi abban a bizonyosságban lehetünk, hogy te voltál az, aki eljöttél közel 2000 évvel ezelőtt. És te voltál az, aki valóban elhoztad az ember számára a szabadulást és az új életet. Urunk, erről szeretnénk ma szólni, és addurunk, hogy valóban mindazt, amit elkészítettél erre a mai reggelre, az elhangozhasson, és hogy épülhessen ez a drága gyülekezet. Amen. Hallgassuk meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás proféta könyvének 40. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkért. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts. Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk. Drága gyülekezet, drága testvérek, az imént felolvasott ézsaiási ige szakasz a vigasztalások könyve. És téved az az ember, aki azt hinné, hogy vigasztalásra csak annak az embernek van szüksége, aki koporsó mellett áll, aki sír, aki elvesztette szerettét. Az ember úgy, amint van, vigasztalásra szorul. Jézus azt mondta a Szentlélekről, hogy elküldöm hozzátok a vigasztalót. Jézus nagyon jól tudta, hogy mindannyiunknak vigasztalásra van szüksége, mindenki az Isten szent lelkére, a vigasztalóra van rászorulva. És mielőtt rátérnék a vigasztalás könyvére, engedjék meg a testvérek, hogy történelmileg próbáljam meg bemutatni, miért is íródott ez a fejezet, milyen körülmények között. Isten újra elhívja Ézsaiás prófétát, és új munkát ad neki, mondhatni, új munkába állítja. Eddig az volt a feladata, hogy prófétáljon, hirdesse Isten bűntelítélő szavát, intse Istennek az ő népét, és tudjuk azt, hogy Izrael népe az engedetlenség következményeként fogságba került, ezzel is kifejezve, hogy a pogány, bűnös nép rabságban van. És nem csak szimbolikusan, nem csak képletesen szerette volna érzékeltetni Isten, hogy rabságban van a nép, hanem el kellett jutni egészen Babilónig, hogy rabságba érezze igazán magát, az egész testét, fizikailag is, lelkileg is. És az engedetlenség, a bűn rabságában volt ez a nép. A nép évről évre csak mélyebbre süllyedt a rabság nyomorúságaiba, és mindig jobban és jobban megszomorodott. Már a reménységét is kezdte elveszíteni, hiszen közel két emberöltönyi időszakot élt meg ott idegen földön, és elveszítette már a reménységét, hogy valaha haza is fognak kerülni. Újra vissza fognak kerülni az ígéret földjére, Kánaánba, Izraelbe, Jeruzsálembe. És kezdték elveszíteni a reménységüket arra nézve, hogy még egyszer virradni fog, hogy eljön majd a derű napja, hogy van kiút a nyomorúságból. És Isten ebben a helyzetben, ebben a nyomorúságos és reménytelen helyzetben újra megszólal, és küldi ki Ézsaiás prófétát. Mert Isten mindig a legjobb időben küldi a segítséget. És számunkra lehet egy nagy erő és bátorítás, hogy sosem maradunk egyedül, mert éppen azt mondta Jézus, hogy elküldöm hozzátok a vigasztalót, a pártfogót, aki ott lesz, aki veletek lesz, aki majd megadja abban az órában, hogy kinek mit kell mondania, hogyha valaki rá tud hagyatkozni, akkor őt fogja vezetni, és nem leszünk egyedül, nem maradunk egyedül, ahogy Jézus mondja, hogy nem hagylak benneteket árván. És milyen bátorítás az, hogy Isten azt mondja, hogy én időben küldöm neked a segítséget. És ezt mondja Isten, így kezdi a 40. fejezetet, vigasztaljátok népemet, vigasztaljátok. Isten egyből duplán kezdi. És a magyar nyelv az hasonlít a héberhez e tekintetben is, hogy a héberben is, mint ahogy a magyarban is, hogyha valamit duplán mondunk, akkor az nyomatékosítást jelent. És szándékosan kétszer hangzik ez el, hogy vigasztaljátok népemet, vigasztaljátok népemet. Mert Isten látja, hogy vigaszra szorul az ember. Isten látja, hogy vigaszra szorult az ő népe abban a helyzetben, abban a szituációban, amikor már reményvesztett lett, amikor a nép már úgy érzi, hogy kegyvesztett lett, akkor Isten azt mondja, hogy én ott vagyok, hogy ne féljetek. És milyen bátorítás lehet ez számunkra több ezer év múltával is, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy Isten nem hagyott bennünket árván. És ma is hangzik gyászolóknak is, ma is hangzik erőteleneknek is, ma is hangzik olyanoknak, akik megkeseredtek, akik meg vannak fáradva, és Isten azt mondja, hogy vigasztaljátok népemet. És tudjátok, drága testvérek, hogy nem csak a lelkipásztornak, hanem azoknak is, akik hitben járnak, akik döntöttek Jézus Krisztus mellett, nekik ez a feladatuk, ahogy Ézsaiást új szolgálatba, új munkába állította, hívta el, és a vigasztalás profétájává tette, úgy Isten azt mondja, hogy azok, akik hitben járnak, azoknak is vigasztalni kell. Vigasztalni. Oda menni és bátorítani, oda menni, és ha kell, erőt önteni belé, oda menni, és ha kell, felemelni, oda menni, ha kell, akkor lehajolni, és azt mondani, hogy vigasztaljátok népemet, vigasztaljátok. És ezt érezzük magunkénak, ezt a mondatot, hogy Isten azokat, akiket őrállói szerepbe állította, azokat, akik őrállói feladattal bízta meg, azoknak azt mondja, hogy vigasztaljátok az én népemet. Vigasztaljátok a szomszédokat, vigasztaljátok a családtagokat, azokat, akiket Isten rátok bízott. Vigasztaljátok népemet. És Isten nyomatékosítani szeretné, hogy milyen nagy feladat ez. Milyen nagy szolgálat, és különösen ma ebben a világban. Olyan döbbenetes volt, drága testvérek, és most, ha egy kicsit a gyászra, a gyászolásra gondolunk, hiszen a mai napon fogunk emlékezni egy testvérünkre, Dankó nénire, aki ebben az egyházi esztendőben hunyt el, gondolva egy kicsit a gyászra is, az emlékezésre. Most néhány napot Kárpátalján tölthettem, és ott még az a szép szokás van, hogy otthon ravatalozzák fel az elhunytat, és otthonról kísérik el, És olyan szép szokás, ez nálunk is így volt néhány évtizeddel ezelőtt, csak aztán ez sajnos kiment, egyrészt a divatból, másrészt meg, és erről beszélgetett a lelkipásztorral, hogy mennyire érdekes, hogy a nyugaton már lerövidítik a halállal való találkozást. Már tulajdonképpen nincsen csak kétszer találkozik a gyászoló család az elhunytal, akkor, amikor elhunyt, abban az órában esetleg, amikor behívják is a kórházba, és aztán utána őt elviszik, és utána pedig akkor, amikor azonosítani kell esetleg a rabatalozó előtt, mielőtt kitolják. És az ember már nem találkozik úgy a halállal. Már kiiktattak mindent. Mindent elvégeznek, még az öltöztetést is, a mosakodást, mindent elvégeznek, a borotválást is, csak a családtagoknak ne kelljen. És milyen szép szokás volt ez régen, amikor a család felkészítette, felöltöztette, és utána betették a koporsóba, és aztán elkísérték utolsó útjára. És milyen döbbenetes, drága testvérek, hogy régen tudtak elbúcsúzni. Régen valóban egymást vigasztalták az emberek. És ott beszélgettünk, hogy ott mennyire fontos szertartás ez, hogy mennyire hozzátartozik ez, hogy ott körbeülnek, énekelnek, és tulajdonképpen hosszú órákon keresztül énekléssel, zsoltárolvasással, igeolvasással, így váltakozva egymást bátorítják, egymást segítik és egymást vigasztalják, és az lesz, hogy az ő terhe az én terhem, az ő fájdalma az én fájdalmam, amikor ő sír, akkor én is sírok. És így tudják egymást vigasztalni. Nem egymás sebeit nyalogatják, hanem az ige köré gyűlve egymást tudják bátorítani és vigasztalni. És mennyire nincs meg ez nálunk. És nem tudjuk már vigasztalni úgy igazán, még részvétet nyilvánítunk, bár egyre több most már az olyan temetés, hogy részvét nyilvánítást nem kér a család, ezt be kell mondani a lelkipásztornak. És lerövidül az idő, a halállal való szembesülés ideje, és lerövidül most már az a lehetőség is, hogy igazán vigasztaljuk egymást. És az ige azt mondja, vigasztaljátok népemet, vigasztaljátok népemet. És lehet, hogy ebben a gyülekezetben is vannak olyanok, akik mélyponton vannak. Akik nagyon nehéz időket élnek az utóbbi időben meg. Akik ott vannak, akik kezdik elveszíteni a reménységüket, mert annyira megszomorodtak különböző dolgok miatt. És milyen bátorítás ez, hogy Isten vigasztalni szeretne. Isten vigasztalni szeretne, és embereket szeretne küldeni szolgálatba, hogy ők is vigasztaljanak másokat. És tudjátok, drága testvérek, ezért állok ma itt, és ezért hirdethetem az igét, ezért szólhatok, hogy Jézushoz hívjam a megfáradtakat, a megterhelteket, a mélyponton levőket. Mert Jézus lesz az igazi vigasztaló. És ez a profécia, ez nem tulajdonképpen nem csupán történelmi szabadulásról szól, mert kevés lenne az, hogyha a nép csak történelmileg, kevés lenne, ha ez a nép csak fizikailag szabadulna meg az elnyomatás alól az idegen nép földjéről. Kevés lenne az, hogyha csak annyi lett volna a feladata Ézsaiásnak, hogy ezeket az embereket úgy vigasztalja, hogy testvérek, nem sokára hazajöhettek. Kevés. Mert az igazi vigasztalás az, ami megmaradt a profécia feladatának, mert éppen három fejezettel később, a 43. fejezetben, aztán az 53. fejezetben éppen a Jézusról szóló proféciákat hirdeti. És olyan döbbenetes, drága testvérek, éppen itt a 43. fejezetben mondja, amikor az első versben, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És Ézsaiás ezt a vigasztalási proféciát hirdeti a népnek, hogy az igazi vigasztalás az majd Jézus Krisztusban lesz. És Jézus Krisztusban ölt testet. És ezért olvashatjuk Máté evangéliumának 11. fejezetében, ott a 28. versben, ott micsoda vigasztaló, micsoda erő van abban a mondatban, Amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Milyen vigasztalás ez, amikor Jézus magához hívja az embereket, és azt mondja, hogy én leszek majd a vigasztalás forrása. És olyan jó, hogy Isten ezzel bízott meg engem is, és ezzel bíz meg bennünket is. Hogy ti, akik már megvigasztalódtatok, ti menjetek és vigasztaljatok másokat. Mert Isten arra hívott el, hogy vigasztalást hirdessünk. Ne ítéletet, ne csüggedést, hanem Advent harmadik vasárnapján a vigasztalás szóljon. És ha valaki itt ül magába roskadva, akkor hadd hirdessem, kedves testvérem, hogy az ige is mondja, szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Ez olyan bátorítás, drága testvérek, amikor olvastam ebben az igében tegnap este, hogy azt mondja az ige, hogy szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Drága testvérek, mi így szeretnénk itt lenni, hogy szívhez szólóan beszélni. Mi nem bele akarunk döngölni embereket a földbe, nem le akarunk valakiket uralni, hanem egyszerűen szívhez szeretnénk szólni, hogy drága testvérem, Jézus azért jött, hogy vigasztaljon. Hogy vége van a nyomorúságnak, hogy megbocsátattak a bűnök. Hogy emeljétek fel kezeiteket, emeljétek fel szemeiteket, mert eljött a szabadulás napja. Hogy nem kell csüggednünk, hogy itt van a vigasztalás napja. És Advent harmadik vasárnapja a vigasztalás napja. Jézus azzal kezdi meg a munkásságát, hogy felolvassa Ézsaiás könyvéből a 61. fejezetből az első és a második verset. Így hangzik. Azért küldött el Isten, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemüknek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És ezzel kezdi Jézus az ő szolgálatát. Jézus Krisztus életútja így kezdődött, és végig így vigasztal. Ő oda tudott hajolni a parázna asszonyhoz. Ő oda tudott menni Zákeushoz, akit mindenki megvetett. Ő oda tudott menni a 38 éve beteg emberhez. Ő meg tudta gyógyítani. Ő oda tudott menni mindenkihez. Nemtől függetlenül, nemzettől függetlenül, hiszen gondoljunk a samáriai asszonyra, ott a kútnál, ő mindenkihez oda tudott menni, és mindenkihez volt szava. És tudott beszélni a gazdag ifjúval, aztán tudjuk, hogy a gazdag ifjú szomorúan ment el Jézustól, mert ő mindenkit meg akart vigasztalni. Aki vigasztalásra szorult, annak ő vigaszt akart nyújtani. És erről az útról beszél, kedves testvérek, ezt készítették, ezt az utat készítették a proféták, és erről az útról beszélt Keresztelő János is, amit hallhatunk a lekcióban. Mert az út nagyon fontos volt Jézusnál. A proféta így ír, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Kedves testvérek, az ige hirdetés az mindig egy útépítés. Az ige út közted és az Isten között. Szükséges az út, mert az ember annyira megközelíthetetlen, mert annyira puszta, sivár és kietlen az élete, de Isten azt a feladatot bízta ránk, hogy készítsünk utat az ige hirdetéssel, készítsünk utat a bizonyságtételünkkel, készítsünk utat az egész életünkkel, a szavainkkal, a tetteinkkel, hogy legyen egy út, ami Isten és közötted helyezkedik el. És nekünk nem csak az utat kell építenünk, hanem az utat kell hirdetnünk. És itt már nagy U-val írtam ide magamnak. Mert mit mondott Jézus magáról? Azt mondta, hogy én vagyok az út. Drága testvérek, egyetlen egy útja van a vigasztalásnak. Egyetlen egy út van, amit kínálhatunk. Készítsétek az Úrnak az útját, hangzik a felhívás. Advent harmadik vasárnapján azt az utat szeretném építeni, ami Jézushoz vezet, és arról az útról szeretnék prédikálni, ami maga Jézus. És szeretném, drága testvérek, hogyha magunkénak éreznénk ezt a mondatot. Ha nem csak egy elvárás lenne esetleg az ige hirdető felé, hanem elvárás lenne magunkkal szemben is, hogy nekünk is ezt az utat kell építenünk. És erről a vigasztalóról kell beszélnünk. Ő, aki magához hívja a megfáradtakat, a megterhelteket, a nyomorúságban levőket, a gyászolókat, a megterhelt szívűeket, ő az, aki valóban feloldozást ad. Ő az, akihez valóban lehet igazítani az életet. Fáradozzunk ennek az útnak az építésén. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked a te szavadért. Hálásak azért, hogy te elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki valóban bűnbocsánatot szerzett nekünk a kereszten. És ő az, akiből lehet vigasztalást meríteni. És köszönjük, hogy elküldted egyszülött fiadat azért, hogy az ember számára megoldást kínáljál. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy te mindezt vállaltad. És köszönjük, hogy el lett küldve a pártfogó, a vigasztaló, a Szentlélek Isten, aki ma is itt van, aki ma is jelen van. Lehet, hogy nem lehet fizikailag látni, de meg lehet tapasztalni akkor, amikor egy-egy ember összetörik, vagy egy-egy ember megérti az igét, amikor felszíre, világosságra jönnek dolgok, ez mind-mind a Szentlélek munkája. És tudjuk azt az igéből, hogy onnan jön, ahonnan akar, oda fúj, ahova akar, ott munkálkodik, ahol akar. Urunk, hálásak vagyunk a te munkádért. Kérünk, hogy áld és oltalmazd ezt a drága gyülekezetet, és add, hogy valóban tudjunk vigasztalni, és sokszor mi is, akik vigasztalásra szorulunk, tudjunk ott a kereszt tövében vigasztalódni. Ámen.
Bűneinket